a test feltámadása, vagy az ember és a világ egyetem divinizációja. A magyar test szónak más a kicsengése, mint a héber megfelelőjének. A zsidó nem azt állítja, hogy a test és a lélek szemben áll. Nem állítja szembe a testet a lélekkel, mint ahogy ezt a magyarban tesszük. A héber nyelven a test a teljes ember. A maga gyönge, törékeny mi voltában, akinek a gyökerei a természetbe, a környezetébe, a fajtájába kapaszkodnak. A héber ember számára a test magában foglalja az összes kapcsolatot, a személyekkel, a dolgokkal. Mi, mikor azt mondjuk, hogy hisszük a test feltámadását, ez a hiszekedjünk egyik tétele, azt állítjuk, hogy a teljes ember támad fel. Megjegyzem azt is, hogy a hiszekedjben a feltámadással kapcsolatban nem a korpusz szó szerepel, ami az egész emberi testet jelenti. Az apostoli hívt vallásban a káró a test mint hús feltámadásáról, a niceai hitvallásban pedig, amelyet a szentmisében mondunk, vagy énekelünk, a holtak feltámadásáról van szó. Az emberi test egy sokkal tágabb értelmű fogalomba tartozik bele, amelyet a Biblia kárónak nevez. Az egyház hite a test, vagyis a teljes ember és az egész világ feltámadásában a pogány gondolkodók számára olyan botrányosnak tűnt, hogy nem lepődhetünk meg, amiért az első századok keresztény írói nehezen tudták ezt elfogadtatni. Figyelemre méltó, milyen sok művet írtak az első egyházatyák erről a hittételről. Mivel pedig a kereszténység az életet hirdeti, felteszem önöknek a kérdést, amelyet korábban a Szent Háromsággal kapcsolatban már feltettem. Ha egy zsinat kimondaná, ami lehetetlen, hogy a test nem támad fel, milyen változást jelentene ez a gyakorlatban az önök mindennapi életében? Nem a lélek halhatatlanságáról van szó, hanem a teljes ember feltámadásáról. Tulajdonképpen hagytuk, hogy örök boldogságunkba vetett keresztény hitünk gazdagsága elenyészen, de legalább kisebbedjék, amikor némiképpen letértünk az isteni pedagógiának az Ó és Új Szövetségben felvázolt útjáról. És ami még ennél is súlyosabb. A lélek halhatatlanságát összekeverjük a test feltámadásával. Számunkra a mennyország nem más, mint hely halhatatlan lelkünk számára. Az eredmény a földi világ, ahol 40-60-80 esztendőt leélünk, ahol dolgozunk, szenvedünk, elszintelenedik, értékét veszti a földi világ. Jelen világunk értékét, emberi feladataink, családi, társadalmi, mozgalmi, politikai vagy kulturális tennivalóink értékét másodrendűnek érezzük ahhoz képest, amit mi más világnak, túlvilági életnek nevezünk. Mintha a két világ létezne, és az egyiknek, annak, ahol most élünk, a másikhoz képest csupán csekély jelentősége lenne. Más világot mondunk. Mássá vált világ, megváltozott világ helyett. Holott ez hibás szemlélet. Mert a szó szoros értelmében véve nincsen másik világ, másik élet, hanem ez a mi világunk alakul át, ez az élet változik át. Ha egy 60 éves emberrel találkoznak, aki fiatal korában ismert volt önök előtt, azt mondják, az illető ugyanaz az ember, és senki sem mondja, hogy más, mint aki volt. Legfeljebb, hogy megöregedett, alaposan megváltozott, de akkor is. Az ember ugyanaz marad. Más világról sose szabadna beszélnünk, csak egyről, amely azonban, ha feltámadunk, átalakul. Ha mi egyáltalán más világról, vagyis másik világról beszélünk, akkor ez számunkra annyira az egyedül lényeges világot jelenti, hogy itteni világunkat esetleg csak egy jutalmazás reményében kiállandó próbatétel színhelyének tekintjük. Isten a tudója, hány keresztény képzeletében úgy él a mennyország, mint olyan hely, ahol megkapja a jutalmát. Ezzel a szemlélettel megfosztjuk a mennyországot valódi mi voltától, a vonz erejétől, és ugyanakkor megfosztjuk mindentől a földet is, és ez a végeredmény egy olyan mennyország, amelynek egyedüli szerepe biztosítani a lélek halhatatlanságát, meg egy olyan föld, amely nem egyéb, mint múló anyag, valamiféle tiszta, szellemgyártó masina. Mindebből láthatjuk, mennyire jelentős annak tétje, hogy hogyan gondolkodunk a feltámadásról. Isteni közösségi testben megélt boldogság, ez a feltámadás. Egyházunk lényegében azt állítja, hogy örök boldogságunk valóban emberi, azaz az emberi természetnek megfelelő boldogság lesz. Lehet társas vagy közösségi, mert az ember társas lény és egy merőben személyes jellegű boldogság nem felel meg a természetének. Lehet a boldogság testben megvalósuló, mert az ember nem tiszta szellem. És lehet a boldogság isteni, azaz Istennel egyesült élet, mert az ember nem önmagára zárt, hanem a végtelenségre nyitott lény. Más szóval, egyik dimenziója a végtelenre való vágyakozás. Ez a három aspektus szorosan kapcsolódik a test feltámadásáról szóló hittételhez. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen tökéletesen emberi boldogság csak is a test feltámadása által és a test feltámadásában valósulhat meg. Az ember nem támadna fel teljes egészében, testestül, lelkestül, örök boldogságunk nem emberi boldogság lenne, hanem valami kívülről kapott jutalom, amelyet úgy kapunk ajándékba, mint fiúgyerek a biciklit a jó sikerült vizsgáért. Nem én magam lennék örökre boldog én, aki vagyok a saját természetemmel, hanem egy új, egy másik lény. Az a boldogság nem az én saját boldogságom lenne. Ez a gondolat teljességgel ellenszenves, mert elemi, emberi méltóságunkat érinti, ahogy egyes ateisták fel is hívják rá a figyelmet. Ember vagyok, méltóságom éppen abban áll, hogy ember vagyok, tehát az is maradok mindörökre. Ha valóban igaz, hogy a test feltámadásának feltétele Isten ajándéka, Istené, aki meghív bennünket, hogy megossza velünk életét, akkor ez az ajándék és ez a meghívás azt is magában foglalja, hogy nekünk magunknak kell felépítenünk önmagunkat az egész tevékenységünkkel és a jelen életünkkel. A jutalom szó kétségtelenül szerepel az evangéliumban. Jutalmatok nagy lesz a mennyben, csak éppen olyan értelemben, mint a vetésnek a jutalma, az aratás, azaz belülről származó jutalomról van szó.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.